Üdvözlöm itt a rögtönzött Argita Business Centerben berendezett rádió stúdióban Sipos Zoltánt, a Creative Control Magyarországi Kft.-nek a munkatársa, egyben marketing szakember, aki az EduTech Consulting közvetítésével érkezett Székelyudvarhelyre is egy előadást tart. De először rögtön a közepébe vágva, ugye azok a hallgatók, akik esetleg nem tudják a te pályádat, illetve nem járatosak ebbe, miért is higgyék el azt, hogy te használható tanácsokat tudsz például marketing stratégiában adni ez a bemutatkozás helyett is? Tehát hogyan győznél meg egy olyat, aki esetleg nem tudja a pályádat, nem tudja az eddigi munkádat?
Én megmutatnám az eddigi cikkeinket, meg a könyveinket, amiket kiadtunk. Ezek általában elég meggyőzőek, de tudom, hogy ezeket igazából nem olvassák el. Csak a mennyiség és a látványossága az, ami működik. Valójában viszont azt hiszem, hogy az igazi bizonyíték az az, hogy az elmúlt 8 évben mi egy olyan edukációs tevékenységet végzünk hasonló előadásokkal, illetve tréningekkel, szakcikkekkel, amelynek az egyik üzenete az az, hogy megváltozott a kommunikációs környezet. Most már a cégek a figyelemért küzdenek. Azt hiszem, hogy ez az újkor valutája. Dollár helyett már a figyelem az igazi érték. A közösségi oldalakon, az interneten folyamatosan megpróbáljuk az ügyfeleknek a szűk idejéből azt a kis figyelmet kiszakítani. És szerintem a figyelmet ma már nem káros és invazív reklámozással kell kizárólag fölkelteni, nem mindig megszakítva a tartalomfogyasztást egy-egy reklámmal, hanem mi lenne, hogyha a cégek lennének a tartalomszolgáltatók? Mi lenne, hogyha a cégek tartalmait fogyasztanák az emberek? Például nem egy tévéreklámban gondolkodnánk, hanem mondjuk egy rendezvényben, vagy egy Forma 1-es csapatban, mint teszi azt a híres üdítőital gyártó. Na ez érkezett el az internettel, ezek a lehetőségek, ezek a belépési pontok csökkentek le addig, hogy már kisvállalkozói szinten is lehet a figyelmet kérdemelni. Jó cikkekkel, jó rendezvényekkel, jó podcastekkel, jó videós tartalmakkal, amelyekre már a technikai lehetőség adott mindenki számára. Úgyhogy szerintem ez a kommunikációs környezet változott meg. Én ezt 2011-12 óta hirdetem, tanítom, képviselem, és az idő igazolta igazából azt, hogy ez a nézetrendszer pontos. Ma már látjuk, hogy ez a tartalmi megközelítés működik, úgyhogy szerintem ez a leghitelesebb, amit egy ember tehet, hogyha összehasonlítja, mit mondtam, 11-12-ben ez elérhető, és megnézi, hogy most mi a helyzet. Ugyanez a prognosztizáció van a mai esemény központjában is, ahol például én az árakciókat temettem, aztán megnézzük, hogy a jövőben valóban igazam van-e abban, hogy nem az árakció az egyetlen út. Remélem, hogy igen, és akkor néhány év múlva is ugyanígy beszélgethetünk.
Belehallgattam az előadásodba, és hogy a gyűrűk urából idézzek, olyan, mintha te lennél a drágaszág nagykövete, tehát az árazással kapcsolatos véleményedet mondtad el. Tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon sokan úgy vásárolnak, hogy megnézik a pénztárcájukat, illetve megnézik, hogy összehasonlítva, hogy ugyanaz a termék hol a legolcsóbb. Ezzel kapcsolatban, ezzel a vásárlói szokással kapcsolatban mi a véleményed? Erre kell felépíteni a szolgáltatásaink vagy termékeink értékesítését, vagy pedig vannak egészen más módszerek, és mi a véleményed arról a megközelítésről, ahogy nagyon sokan vásárolnak, hogy a legolcsóbbat veszik meg?
Én azt képviseltem a mai előadásban, hogy az árakció az annak való, annak a vállalkozónak, akinek nincs jobb ötlete. Nem tagadom, hogy nagyon sok vásárló az árakat figyeli, természetes, de ez is csak egy szempont a több közül. Egy pizzázóban azért, hogyha kicsi drágább az egyik a másiknál, de jobb a kiszolgálás, jobbak az alapanyagok, elhiszem az adott pizzázóról, hogy ott én jobb terméket kapok, szívesebben térek be, akkor más szempontok is működni fognak. Én azt gondolom, hogy aki kizárólag az árérzékeny vásárlókra lő, az nem tud hűséges vásárlókat szerezni. Ők soha nem hozzá lesznek hűségesek, hanem mindig az olcsósághoz. Ha valahol pedig pálláljel olcsóban ugyanazt megkapják, akkor oda fognak tovább menni. Úgyhogy szerintem ez egy olyan verseny, aminek az a legnagyobb veszély, hogy megnyered. Te leszel a legolcsóbb, elsikkasztottad a saját profitodat, elsikkasztottad a terméket, szolgáltatásod értékét, nem maradt pénzed a fejlesztésre, nem tudtál tartalékot képezni, nem tudsz jobb lenni. És jön mondjuk egy konkurens, aki lehet, hogy nem lesz olyan olcsó, mint te, de például jobb ügyfélszolgáltatót tud megfizetni, vagy jobb alapanyagokat tud alkalmazni. Szóval az a helyzet, hogy az árakcióval megérinthető tömeg ha szélesnek is tűnik, nagy kockázattal alacsony megtérülésű tömeg. Én azt képviselem, hogy azzal együtt, hogy nem tagadom, néha az árakciónak lehet helye, mert nagy mennyiségű terméket kell kiszórni, vagy mert hirtelen nagyobb tőkére van szüksége a cégnek, szóval számtalan ilyen megoldás lehet. Azért összességében csomó olyan alternatíva van, amivel lehet dolgozni árakció helyett, például a csomagáras termékek, vagy amiket bemutattam, ugye egy 15 módszert mutattam be ebben az előadásban, az, amikor az árat széttörjük darabokra, moduláris árazást alkalmazunk. Tehát vannak olyan lehetőségek, amikkel kedvezményt adunk, de az mégsem akciónak tűnik, hanem inkább valamilyen szolgáltatásnak, többletszolgáltatásnak az ügyfél számára. Úgyhogy én azt próbáltam itt a székelyföldi vállalkozók számára üzenni, hogy az árakción túl is van lehetőség, kérjék el az árat azért, amit dolgoznak, kérjék el azt az árat, amit megérdemelnek, amiért szívesen és büszkén dolgoznának, akkor is, ha ez néha nehéznek tűnik, vagy ijesztőnek, de hogyha azon gondolkoznak, hogyan kérhetnék el több pénzt úgy, hogy az ügyfelek számára hiteles maradjak, a sokkal megtérülőbb lenne, mint azon gondolkoznának, hogyan tudnék még többet engedni a már nagyon kicsi árésem terhére. Úgyhogy ez volt az üzenet, amit szerettem volna átadni.
Ugye itt ez jellemző a kis közösségekre, hogy a helyben készülő termékek értékesítésénél az árképzés nagyon befolyásolja az, hogy mindenki abból indul ki, hogy úgy sincs pénze a vásárlónak arra, hogy megfizesse a belefektetett munkát is. Szerinted hogyan lehetne ezen a szerintem is téves megközelítésen változtatni? Tehát, hogy el lehet kérni véleményem szerint azt az árat, amiben valójában kerül az a termék, sőt, hát a profitot is bele kéne számítani az árba. Ezen lehet változtatni, vagy pedig várni kell?
Itt szerintem, amikor egy vállalkozónak kételjei merülnek fel valamivel kapcsolatban, nem csak az árazás, hanem az, hogy jó úton jár-e, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy amit állít magáról, az tény vagy hiedelem. Ezt fontos tisztázni. Tény az, amit konkrét számokkal alá tudok támasztani, bizonyítani tudok. Minden egyéb hiedelem. És szerintem az is egy hiedelem, hogy nem vásárolják meg a jó minőségű terméket. Azt gondolom, a jó minőségű terméket mások vásárolják meg. Épp pár nappal ezelőtt beszéltem egy magyarországi paprika termesztővel, aki panaszkodott azon, hogy a vásárlók mindig a bíbor színű örleményt keresik, holott függ attól, hogy éppen milyen termés volt, a minősége nem változik, de van, hogy nem bíbor színű az örlemény, ő nem rak bele semmi egyebet, abban csak magyar paprika van, és hát mivel az őrlést is hagyományos módszerekkel végzik, bioterméket használnak, őnála 5000 forint a kiló ára ennek a paprikának, fele áron vagy olcsóban is lehet vásárolni. Neki is vannak végfelhasználói, aki bemegy Julika néni és vásárol paprikát, de a nagyobb mennyiséget, a több ezer kilót, azt éttermekben tudja értékesíteni, ahol fontos az ár, fontos a minőség, ahol fölismeri a vásárló, hogy számít a fűszer egy étel minőségében nagyon alapvető fontosságú.
Színezék nélkül.
Igen, nélkül. Igen, ott szakember vásárol, mondhatjuk ezt is. Ő neki megváltozott a vendégköre. Az ügyfelei változtak meg azáltal, hogy drágább. Ez is ugye egy relatív fogalom. Én azt állítom, hogy az érték flexibilis. Tranzakciónak nevezzük, amikor transformálunk valamit, ugye az értékből, ami általában pénz, vásárolunk egy terméket vagy szolgáltatást. Na de hát mi az érték? Ez szerintem egy szubjektív fogalom. Számomra egész más jelent egy pohár víz, mint a sivatagban tengődő számára. Egész más jelent most nekem egy kifli, hogyha éhes vagyok, mint annak, aki degesztette magát. És egészen más jelent valakinek mondjuk egy Rolex, aki megveszi 3 millió forintért, mint annak, aki számára ez csak egy ketyegő szerkezet, és nem érti, hogy miért kerül ennyibe. Hogyha ez a drága óra, vagy egy luxusautó olcsó lenne, nem lenne többé ugyanaz. Nem lenne az az érték. Azt gondolom, hogy az ár is egy érték mérőeszköz, identitást adományoz az ügyfélnek, státuszszimbólum. Nem minden esetben fontos ez, de egy bor esetén, most őszintén az 1000 forintos palack vagy a 20000 forintos között, sok esetben csak az a különbség, hogy a drágább palackbort szívesebben isszuk. És valóban szívesebben isszuk, azért jöttünk hozzátok, mert lesz ma egy manipulációtechnikai tréningünk, amelyben egy kutatóval, dr. Újszászi Bogár László kutatóval érkeztünk, aki a meggyőzés technikát kutatja, és neki van egy nagyon érdekes kísérlete, amelyben egyetemi hallgatókat arra kértek, hogy kóstoljanak borokat, tehát nem lövöm le a poént, hogy ugyanazt a bort kóstolták, az egyiken 3000 forintos, a másikon 6, a harmadikon 12000 forintos árcédula lógott. Természetesen mindenki a 12000-es bort érezte finomabbnak, de érdekes volt, hogy MRI-re kötötték őket, megfigyelték az agyuk milyen válaszreakciót ad, és valóságosan több boldogsághormon termeltek a drágább bor fogyasztása közben. Tehát nem csak szubjektíve gondolja a drágább terméket jobbnak, hanem objektíven, valóságosan, biokémiailag is azt a választ adta ki. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben többet elkérni ezért a borért nem átverés, hanem egyszerűen egy magasabb minőséget jelent. Én ezt képviselem, hogy kérjük meg az árát annak a terméknek, a drágább termék legyen valóban jobb, adjunk jobb szolgáltatást, legyünk elérhetőek, adjunk jobb garanciákat, de nyugodtan kérjük meg az árat, és arra építsük fel az értékesítési folyamatunkat, hogyan kérhetjük el ezt a pénzt, ne pedig arra, hogy megpróbáljunk minél olcsóbbak lenni, mert annak az a vége, hogy megnyerjük, mi vagyunk a legolcsóbbak a piacon, de érkezik valaki, és aki még olcsóbb tud lenni, és második legolcsóbbnak lenni, hát az nem értékajánlat.
Itt ugye az a kérdés, hogy mit csinálsz a kóklerekkel? Azaz, mi a véleményed azokról, akik, hát mondjuk, hogyha magukévá teszik ezt a stratégiát, akkor az amúgy gyenge minőségű terméket vagy szolgáltatást túlárazzák, és akkor nyilván az is járhat ezzel a vásárlói szokással, hogy ő úgy érzi, hogy a drágábbért jobbat vesz. Ez szerinted jó stratégia? Tehát, hogy ezt hogy lehet elkerülni, vagy hogy lehet ebbe...
Kinek jó, tudod, ez is ez egy kérdés. Én azt gondolom, hogy a trükközésnek mindig lesz böjtje. Egyszerűen azért, mert előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ez a termék nem jó. Azok a akár jogi, akár garanciális, akár hírnévveli sérelmek, azok általában azért visszaütnek annyira, hogy hosszú távon ez ne fenntartható legyen. De összességében azért ez már gazdaságfilozófiai kérdés, hogyha fölteszem, hogy megvehetek valamit féláron, vagy teljes áron, de ugyanazt kapom, és én a teljes árnak jobban örülök, akkor vajon át vagyok-e verve, ha annyiért veszem meg. Azt hiszem, hogy az embereket, az ügyfeleinket tisztelnünk kell annyira, hogy felnőttként kezeljük őket, akkor is, ha mondjuk néhányukat nehéz, és azt mondjuk, hogy meghozhatják ők ezeket a döntéseket. Szerintem kötelesek vagyunk elmondani, hogy mit tartunk értékesnek, elmondani, hogy mi miért így dolgozunk, miért fontos mondjuk a kézművesség, vagy miért fontos a jó alapanyag. De hogyha az ügyfél ezt nem tartja olyan értékesnek, vagy bedől valamilyen csili-vili elmetrüknek, és a rossz minőséget veszi drágán, hát azt mondom, hogy akkor a saját bőrén fog tanulni. Én nem szoktam a konkurenciával foglalkozni, azt gondolom, hogy sokan elférünk egy piacon, és az idő az, ami igazán az embert minősíti. Már valaki 8-10 éve van a területén, azért valószínűleg szakértő is sok mindent látott, az ifjú titánok meg még lelkesek, ők meg majd sok mindent fognak látni, és akkor azt hát majd valahogy kezelik, és vagy megerősödnek benne, vagy kihullanak. Én azt az energiát, amit erre az aggodalomra szánunk, hogy mások akár túlárazott termékeket is el tudnak adni, és én miért nem, én inkább arra szánnám, hogy kitaláljam, hogy tudnék jobb szolgáltatást adni. Egy szálloda esetén az, hogy ő fixáron vagy dupla annyiért tud eladni egy szobát, az sokszor azon múlik, hogy a recepciós milyen ajánlatot ad, hogy van egy bekészítés, hogy vannak-e ötletek arra, hogy legyen egy kicsit jobb a reggeli, vagy legyen megkérdezve az adott ember, hogy mit szeret, hogy milyen kemény párnát akar, és számtalan ilyen dolog, ami nem pénzbe kerül, hanem figyelembe, megváltozik a folyamat, ahogyan dolgozik egy adott cég, és drágább, több pénzt tud elkérni, luxusnak nevezheti magát, pedig adott esetben lehetséges, hogy nem változtatott semmit a szolgáltatási körén. Én szerintem erre kell figyelni, magunk felé fordulva, hogy mi el tudjuk kérni a maximális értéket, amit megérdemlünk, amit el lehet kérni a piacunktól. Ez lehetőséget ad a tartalékképzésre, és lesz arra pénzünk, energiánk ezután, hogy akár a piacot is formáljuk, és azt mondjuk, hogy szövetségbe állunk, és mondjuk a kóklereket valahogy kiszűrjük. De ezt már akkor, amikor mi bizonyítottuk, és mi elkértük a minket megillető pénzt. Szerintem mindenki fölfele szeretne nivellálni. lenni. A szegény gazdag szeretne lenni, aki sokat dolgozik, az szeretne kevesebb munkával, több szabadsággal megélni. És azt gondolom, hogy ha már sikerült ezt megtennünk, bizonyítottuk, hogy mi magasabb kategóriába tartozunk, többet el tudunk kérni, akkor jött el annak az ideje, hogy a körülöttünk lévő kóklerekkel kezdjünk foglalkozni. Én ezt mondanám üzenetként, hogy először tegyük rendbe a saját területünket, és utána lépjünk át arra, és nézzük meg, hogy mik a szakmai minimumok. És akkor már hitelesebbek is leszünk.
A beszélgetésünk vége fele, ugye itt viszonylag kis közösségekről, kis településekről beszélünk, kis piaccal. Ebben az esetben is érvényesek szerinted ezek a idézőjelben tételek, amiket megfogalmaztál?
Hogyha nagyon sarkosan szeretnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy már nincsenek kis piacok. Úgy értem ezt, hogy az 1800-as években felfedezték a gőzmozdonyt, és minden megváltozott. Korábban a nagy távolságok miatt a terményt, vagy akár egy cipőt néhány, maximum a szomszéd falunk kívül nem nagyon lehetett eladni. Mindenhol megvolt a zöldséges, a cipész, az orvos, mindenkinek megvolt a funkciója egy közösségben. Megérkezett a gőzmozdony, ahova fölpakolták a terményeket, és egyszer csak azt vetted észre, hogy ahol már évtizedek óta a családod a zöldségtermesztésből eléldegélt, mert kialakult egy ökoszisztéma, ott megjelentek a két-három várossal arrébb lévő túltermelésből származó zöldségek olcsóbban. Elindult egy konkurencia verseny. Megjelent a marketing kommunikáció fontossága, hiszen el kellett mondanom a saját terményemről, hogy miért jó. Eddig mindenki azt vette, de megérkezett az olcsóbb, és természetesen ez vetétársat jelentett. Nagyon sokan mentek tönkre a gőzmozdony feltalálása miatt. Aztán az 1990-es évek elején történt egy még nagyobb dolog. Ez a korábban nagyon nagy világ összement, és a 90-es években pedig egy pont átömörödött az internet révén. Én azt gondolom, hogy természetesen vannak helyi szolgáltatók, nem ezt tagadom, de azt gondolom, hogy most már más jelent egy helyi közösség, mert a vásárlóm különböző információkat, benyomásokat kap az interneten, a világ más pontján élő, nagyon okos sokszor, tényleg hihetetlen nagy szakértő, és ezt idézőjelben is el lehet érteni, meg komolyan is, emberektől, hogy mi a jó, mi a helyes. Egészen más az a kommunikációs környezet, amiben élünk. Egy helyi vállalkozónak természetesen, aki tényleg kifejezetten helyi termékeket gyárt, és csak a helyben akar eladni, természetesen sokkal lokálisabb kommunikációra van szüksége, ő tényleg az ő lakókörnyezetéhez fog szólni, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tisztában a világban működő folyamatokkal. Lehet, hogy fog olvasni egy olyan módszert, amivel az ő terméke szolgáltatása jobbá válik, vagy egy olyan ötletet, amivel értékesebbé válik, úgyhogy ilyen értelemben még a lokális szolgáltatóknak is vannak globális, hát hogy mondjam, hatások, amik őket érik. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekik ez egy nagy lehetőség, hogy kinyílt a világ. Kötelességünk is a szakterületünkön sokkal jobbnak lenni, mint voltunk múlt héten, vagy az előtti héten, vagy tavaly, mert most már könnyű tanulni, és szerintem ezt várják el a fogyasztók. Tehát én azt is érzékelem, hogy a fogyasztó is olvas, ő is lát, és ő is azt szeretné látni, hogy van valamiféle fejlődés. És ha ezt látja nálunk, akkor kialakulhat egy közösség körülöttünk. Azt tudja legjobban eladni a tojást, akinek megvan körülötte a közössége, lehet, hogy igazából minden tojását el tudja adni, és neki nincsen vágya arra, hogy ez növekedjék. De hogyha pedig van egy idő után, akkor ő építhet erre a kis közösségre, aki benne bízik, aki őt szereti, és ez egy olyan bázist jelent, amire könnyű építeni. Ilyen értelemben a helyi vállalkozóknak előnyük is van, ott a helyismeret, ott van az emberismeretük, és ez ad egy ugrási lehetőséget, ha eldöntik, hogy akár szomszédos nemzetközi piacra lépjenek. Én azt mondom, hogy az a személyesség óriási érték, hogy ő találkozik a vásárlóival, hallja az ő panaszokat, hallja, hogy miben lehetne jobb, miben kell változtatni, vagy igazából mi az, amiért szeretik az ő termékét, és ez hihetetlen nagy termékfejlesztési előny. Azt látom a globális cégeknél, hogy sokszor nem jut el a termékfejlesztésig az üzenet, hogy miért nem jó ez a cipő, vagy miért nem vásárolják ezt a futballlabdát, mert nem derül ki a termékfejlesztő számára, hogy miért nem tetszik az embereknek. Ez az előny, ez elvehetetlen a lokális vállalkozóktól, mert ők találkoznak a saját vásárlóikkal, és talán itt az a legfontosabb, hogy szeresse azt, amit csinál meg a vásárlóit, mert az szerintem minden termékben és vállalkozáson átsüt.
Még két kérdés. Ugye ez lehet, hogy csak minket érdekel, vagy elnézést a hallgatóktól, hogyha csak engem, hogy ugye ezt a közösséget, minden közösséget, amely kisebbségben él, valamennyire vagy inkább áthatja a nemzeti identitáshoz kapcsolódó érték. Beszéltél arról az előadásodban is, de ez létezik is, hogy a terméket, a szolgáltatást valamilyen identitással érdemes felruházni, ami több, mint az anyagköltség. Lehet-e értékesítési szempontból ez hatékony, hogyha valamilyen termék vagy szolgáltatás a nemzetiségi identitásból is kap valamit? Tehát itt mondjuk a csíkisörre gondolok, aki él ezzel.
Neked is az jutott eszembe, hiszen nyilván az a leghangosabb példája ennek. Mindenképpen nem tiltja semmi, hogyha úgy érezzük, hogy ezen mondjuk piacot vesztenénk, másfelől ugye nyilvánvalóan a többségi...
Igen, ez a kockázat benne van.
Igen, mondjuk a többségi román piacot, akkor legyen két brandem, tehát ezt semmi se tiltja, hogy akár ugyanaz a palackozó üzem csinálhat egy sima sört, meg csinált egy csíki sört, de én azt gondolom, hogy enélkül is ez az identitás többlet, ez egy brandérték, és a brandérték pedig több pénzt ér. Tehát ugyanazt a sört megvehetném kicsit talán olcsóbban, de én mégis azt veszem, ami közel áll az én szívemhez. Nem csak a csíki teszi ezt, tehát az összes sörgyárnak van valami, majdnem az összesnek valami üzenete magáról. Csak az egyik azt mondja, hogy ő kézműves, hát ezt most már elég sokan mondják. Egy másik azt mondja, hogy ő az elfoglalt férfiaknak, vagy egy jó munkás nap után hazamegyek. Tehát egy megfoghatatlan karaktert, amivel vagy tudsz azonosulni, vagy nem, mert tényleg egy jó melós nap után van, aki szívesen nyit egy sört. A másik az azt mondja, hogy az apa a fiával, a harmadik tévéreklámban az is sör, és azt meg azt látom, hogy a baráti társaságban kocintanak. Tehát egy másik élethelyzet, másik identitás, de azt gondolom, hogy ezek közül a legerősebb természetesen a nemzeti öntudat az itt felsoroltak közül. Én azt hiszem, hogy ez is egy fontos érték. Pláne itt, de én azt gondolom, hogy ez mindenhol így van, ahol ezt nem támadják tudatosan. Ott azt lehet mondani, hogy ez is egy megkülönböztető erő, és minden, ami megkülönböztet a konkurenseitől, az értékajánlatként működik. Azt mondhatom magamról, én vagyok az a sör, amit megveszel, akkor ide is ide jut ez a pénz, helyi vállalkozókat támogat, stb. Én ebben nem látom a problémát, csak mérlegeljük előtte a veszélyeit, és mérlegeljük az előnyeit, és akkor viszont ezekre az előnyökre repüljünk is rá. A csíkisör nem működhetne így, ha csak a neve lenne ez, de nem lenne az identitása része, és nem vállalná fel akár a konfrontációt, akkor az egésznek nem lenne értelme. Így viszont az identitása része hitelessé teszi, és ezért látjuk azt, hogy például hihetetlen közönséget vonz, és az élő eseményeik egyszerűen már túlzó
szinte botrányos se.
Igen, mert talán ők sem érték föl, hogy micsoda értéket jelent az a közösség, amit fölépítettek. De nem csak ők teszik ezt, a globális márkáknál is, energiaital márkáknál is, mindannyian ismerjük a Bikás energiaitalt, amely háromszor annyiba kerül, mint a helyi kisboltban a nem tudom milyen legolcsóbb energiaital, vagy akár négyszer. A termék ugyanaz, az összetétel ugyanaz, a 250 ml-es mindkét palack, mégis 3-4-5-szörös árkülönbség lehetséges. Ez is egyfajta identitásadás. Hogyha én a drágábbat veszem, akkor máshogy érzem magam, másnak érzem magam. Minden termék vagy szolgáltatás adományoz egyféle identitást az ügyfélnek. A kérdés az, hogy mit szeretnék én a termékemmel adni. Az olcsó Jánosnak, hogy ő azt érzi, hogy spórolt, mert most akciósan vett, ez is egy identitás. Vagy pedig mondjuk egy drága automárka azt az identitást adja, hogy most ez a jó, megérdemelt munkád gyümölcse, eljutottál, ahol akarsz, vagy valaki, és olajat kísérnek a lányok, amikor meglátják az autódat. Mindkettő identitás. Én az utóbbi kategóriának szívesebben szolgáltatok, kevesebb panaszuk van. Aki olcsón vásárol, az gyakrabban ér a panaszkodás lehetőségével, nehezebb vele, megpróbál olcsóbban, tehát mindannyian tudjuk, hogy van nehézség ennek a célpiacnak, míg az, aki nem az ár alapján dönt, hanem az csak egy szempont, ott azért van egy rugalmasság, egy árrugalmasság, akár még drágábban is el tudom adni, hogyha vajbőrűréseket teszek be, vagy az energiaital esetében, hogyha azt mondom, hogy ez szárnyakat ad, akkor ez, és a buliban, hogyha ezt iszom, akkor én menőbb vagyok, mint hogyha a legolcsóbb változatot. De én azt gondolom, hogy ugyanígy működik ez is, csak a nemzeti identitás az speciális abban az értelemben, hogy sokan óva indenek attól, hogy ezt a területet a marketing kommunikációban érintsük. Szerintem hiba. Én azt hiszem, hogy ez egy érték, és az értékeket a kommunikációban fel kell mutatni, és hogyha egy cég mondhatja azt, hogy ő védi az állatokat, ami egy érték, akkor miért nem mondhatná azt, hogy ő védi a kultúráját, vagy védi a történelmét, ami nem vitathatjuk, hogy szintén egy nagy érték.
Utolsó kérdésként, miután kikapcsoltam itt a telefonon, hogy Eddig megnéztük azt, hogy termelőként vagy szolgáltatóként mit csináljunk. Te hogyan vásárolsz?
Hát, amikor vicces ez, mert most jöttünk a repülővel, és hát jövök egy manipulációtechnikai kutatóval, én magam döntéselméleti előadást tartok, állunk a reptéren, és 1500 forintos szendvics van, ugye, és akkor azon gondolkozunk, hogy nyilván megvesszük mi is, és elkezdtük elemezni a döntési folyamatot emögött, hogy hát ennyit nem ér a szendvics, akkor most felszálljunk-e éhesen, vagy valójában ér ennyit a szendvics, mert most éhesek vagyunk, és nevettünk azon, hogy ugye megpróbáltuk a saját döntési folyamatainkat azokon alapelvek alapján, meg kutatási eredmények alapján izolálni, amikről beszélünk, de a valóságban, a hétköznapokban nem így működik. Most persze, mivel ide készültünk, meg találkoztunk, ezen elnevetgél az ember, de a valóságban ugyanúgy döntök, mint bárki más. Ugyanúgy vannak impulzusvásárlásaim, státuszvásárlásaim, tehát nyilvánvalóan nem a olcsóbb telefonnal, vagy olcsóbb autóval is el tudnék járni, mégis valamiért a drágább telefont veszem meg, és valamiért aztán racionalizálok is. Mark Twain mondta, hogy ha valamit el akarsz nekem adni, akkor először mondd meg, hogy miért vegyem meg, aztán azt, hogy mit mondjak a feleségemnek. Nagyjából ez történik itt is, amikor a telefonvásárlásnál utána megmagyarázom magamnak, hogy jó, hát ez a drágább modell, de nagyobb a kijelző, szebb a fotó, hogy nagyon fontos a munkámhoz, hogy néha az előadásaimról fotót tegyek ki. Tehát ugyanaz a racionalizálás nálam is működik, mint mindenki másnál. Annyi a különbség, hogy fölismerem, van, hogy utólag, illetve amikor én árazok, vagy én próbálok értékesíteni egy ügyfélnek valamit, akkor tudatosan tudom ezeket a folyamatokat kézben tartani. Tehát tudom, hogy az ügyfél racionalizálni fog, ha magas árakat prezentálok neki, akkor már eleve odarakom, hogy mit tud mondani a feleségének, csak más szavakkal eleve elmondom, hogy mit meséljen magának azért, hogy megvegye ezt a drágább terméket, amire vágyik. Tehát azt veszik meg az emberek, amit szeretnének, csak néha visszatartja őket az az érzés, hogy mi lesz, hogyha ez rossz, vagy mi lesz akkor, hogyha megtudják, hogy én milyen drágán vásároltam ezt vagy azt. Ezeket már előre kezeljük. Úgyhogy annyiban változik az én vásárlásom, hogy sokszor mosolygok utána magamon, illetve szívesen vásárolok, mert hogyha azt látom, hogy egy terméket vagy szolgáltatást jó minőségben állítanak elő, jól kommunikálják, akkor sokkal szívesebben veszem meg, mert tudom, hogy mögötte lévő vállalkozó az szánt arra időt, hogy megértsen engem, mint fogyasztót, és egy jobb reklámmal, jobb kommunikációval, vagy jobb ügyfélszolgálattal szolgáljon engem. Úgyhogy azt hiszem, hogy engem annyiban változtatott ez a munka, hogy szívesebben vásárolok.
Ez legyen a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.